KNTH Piac és Gazdaság.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a KNTH Piac és Gazdaság legújabb havi adása. A következő szűk fél órában Németh Dáviddal, a KNTH Bank vezető elemzővel fogok beszélni az elmúlt piaci eseményekről. Én Kovács Szebasztián, treasury üzletkötő vagyok, és ezt az adást 2024. július 24-én vesszük fel. Van még egy fontos információ, a következő adásaink a szeptembertől a Spotify-on a KNTH podcastok felület alatt fogják majd tudni elérni a kedves hallgatók. Szia, Dávid!
Szia, én is köszöntök minden kedves hallgatót!
Szóval igazából tegnap volt az MNB kamat döntőülés, szerintem ez a forint szempontjából a legfontosabb esemény minden hónapban. A korábbi várakozásokhoz képest a 25 pontos csökkentés lett beárazva pár nappal a döntés előtt. Ahogy láttam a Bloombergen, azért nem volt egyértelmű az, hogy most akkor lesz csökkentés, vagy nem lesz, mert így az elemző várakozásoknál azt láttam, hogy kb. Fele-fele arányban oszlott meg, hogy mit várnak az elemzők. Talán egy kicsit több volt a száma a 25 pontos csökkentéseknek.
Valóban két héttel ezelőtt még eléggé biztosnak tűnt, hogy nem fog kamatot csökkenteni a jegybank. Csak utána egyrészt volt az alelnöknek, Virág Barnabásnak egy nyilatkozata, ahol azt mondta, hogy abszolút nyitott ülés lesz, és benne van a pakliban akár, hogy jöhet egy kamatcsökkentés. És hát ebben az időperiódusban pedig a forint is elkezdett elég masszívan erősödni, és megközelítette, sőt átmenetileg be is nézett 390 alá. Ráadásul picit a hozamok is elkezdtek csökkenni, tehát kialakult egy olyan mikroklíma így a piacon, ami lehetőséget teremtett arra, hogy a Nemzeti Bank most meglépje ezt a 25 bázispontos kamatcsökkentést. Két héttel ezelőtt, vagy hát az előző hónapban ugye azt mondtuk, hogy inkább júliusban szünetet tarthat a Nemzeti Bank, és augusztusban jöhet majd a következő kamatcsökkentés, és hogy évvégére 6,25%-ra mérséklődhet a kamat. És hát most ez az augusztusi kamatcsökkentés jött egyelőre előre júliusra. Én ettől még azért nem mondanám azt, hogy érdemben át kell írni a kamatpályát, mert tagadhatatlan, hogy vannak benne olyan jelzések, amik azt erősítik, hogy benne van a pakliba, hogy akár többet is vághat a jegybank, ha éppen kedvező a nemzetközi környezet.
Egész jól bírta a forint ezt a 25 pontos csökkentést. Így a döntés után körülbelül egy forintot gyengült, aztán zárásra nagyjából vissza is kúszott. Most így másnap reggel azért úgy tűnik, hogy felfele kacsingat. Az elmúlt pár hétben kialakult egy ilyen kereskedési sáv 399 és 389 között. Úgy tűnik azért, hogy most ez a további erősödésnek talán gátat fog szabni ez a 25 pontos csökkentés. És így most a reggeli nyitást követően úgy tűnik, hogy azért gyengül a forint. Szerinted ez mennyire fogja befolyásolni az összkép, ez a 25 pontos csökkentés, ami tegnap volt, illetve van-e még szintet tér arra, hogy esetleg tovább erősödjön a forint, vagy lehet, hogy ki fogja építeni az alját ennél a 90-es szintnél?
A jegybank próbált azért óvatos maradni, meg szigorú hangvételt mutatni, hogy nem szabad hátradőlni, még nem nyertük meg az infláció elleni csatát. Ott voltak olyan ábrái az alelnök úrnak, ami szétbontogatta, hogy akkor a szolgáltatás inflációban mi az, ami a visszatekintő árazásnak tekinthet, vagy miatt következett be, mi az, ami amúgy a szolgáltatásokban megjelenik áremelkedés, és ugye ott azt emelte ki, hogy kétharmada az nem a visszatekintő árazásnak köszönhető infláció a szolgáltatásokban, tehát a pénzügyi szektor, a telekommunikációs szektor nélkül is jóval magasabb a piaci szolgáltatásoknak az átárazási üteme, mint mondjuk a Covid előtti időszakban volt. És hogy ez egyértelműen óvatosságot indokol, valamint, hogy a maginfláció az föl fog gyorsulni a következő hónapokban, és évvégére ez 5% közelébe is fölmehet. Úgyhogy ki kell tartani amellett, hogy egy szigorú monetáris politikát kell fenntartani, de például azokra a kérdésekre, amik jöttek, hogy mi az optimális szintje, egyensúlyi szintje a magyar kamatoknak, arra nem adott egyértelmű választ, mert hogy hát ezt meg kell nézni, hogy éppen mikor milyen a piaci környezet, mekkora az a kockázati felár, amivel Magyarországnak mennie kell. De azt kiemelte, hogy egy pozitív reálkamatban gondolkodnak még mindig a magyar kamatpályában. De már most ugye 4% körül inflációról beszélünk, a júniusi az 3,7% volt, most ahhoz képest egy 6,75 az bőven pozitív reálkamat. Mi még továbbra is azt gondoljuk, hogy évvégére az inflációnk az 4,5-5% közé felszúrhat, vagy fölmehet. Ugye még akkor is az azt jelenti, hogyha 5,5 vagy 6% az évvégén az alapkamat, még az is pozitív reálkamat. Tehát elég nagy az a mozgástér, amiben ez alapján a jegybank tud mozogni, hogy hova fog lemenni. Ezzel annyit mondott, hogy jelenleg, amit a piac áraz, a további 1-2 kamat csökkentés, a számára most reálisnak tűnik. Tehát nem mondta azt, hogy ennél sokkal agresszívebb akarna lenni a jegybank. Úgyhogy egyértelműen azért ebből az látszik, hogy ők szeretik a stabil árfolyamot, de azért az is látszódott belőle, hogy az erős árfolyamnál sokkal bátrabban lépnek. Meglátjuk, hogy a forint az tud-e tovább erősödni. Azért mi alapvetően azt gondoljuk, hogy vagy legalábbis én, hogy ez a 3,88, ez inkább egy alja az árfolyamnak, nagyon pozitív környezetben esetleg le tud nézni 3,85 környékére, de az alá egyelőre semmiképpen nem várjuk az árfolyamot. Majd erről beszélünk, de nyilván fontos lesz az is, hogy a Fed mit fog majd kommunikálni júliusban a kamat döntélésén, és ott milyen kamatpolitika látszódik majd a következő időszakra, de szimplán a Magyar Nemzeti Bank részéről azért ez a kamat csökkentés, ez inkább azt erősíti, hogy itt aljat épít a forint, és nem lesz további markáns erősödés az árfolyamban.
Tehát akkor magyarul azt mondod, hogy itt már érdemes lehet elkezdeni eurót vásárolni, teret hagyva arra, hogyha esetleg vannak leszúrások 88-87 környékére, akkor ott még bevásárolni.
Igen, abszolút, ugye ez volt eddig is a fő sávunk, hogy 385 és 400 között mozoghat idén az árfolyam, és 90 környékén már azért abszolút érdemes elkezdeni eurót vásárolni.
És nem érzed azt, hogy a sávtető az kicsikét kezd gyengülni? Tehát most már ez a 400-at megteszteltük az elmúlt hónapokban, vagy háromszor, hogy a 400 környékét, ha kitörne az árfolyam, akkor az nem gondolt, hogy feje fogja hozni esetleg így középtávon a sávot?
Hát középtávon várjuk fölfelé, tehát a jövő évben már sokkal inkább a 390-405-ös sávban gondolkodunk, mint főkereskedési sáv. De az idei évben még azt gondolom, hogy nincs szükség arra, hogy érdemi eltolódás legyen a sávban. Ez a 385-400, ez ilyen egyensúlyi szintnek tűnik jelenleg a forint árfolyamában.
Tehát akkor szerinted, vagy hát most úgy érzed, hogy még tartatja idén?
Így van, idén még szerintem ez a sáv, ez tud működni.
Jó. Hát szerintem nagyjából a forint kapcsán így a legfontosabb dolgokat átbeszéltük. Európai Központi Bank is ülést tartott. Az előző üléssel szemben most nem csökkentették az alapkamatot. Itt mik voltak a fő üzenetek, amik elhangzottak az ülést követően?
Az Európai Központi Banknál mindenki azt nézi, hogy vagy mikor jöhet a következő kamatcsökkentés, mert hogy egyértelműen a piac azért azt várja, hogy további lazításra lesz szükség az eurózónában. A gazdaság azért nem teljesít túl erősen. Látszik az, hogy a feldolgozóipar gyengélkedik. Németország az továbbra is sok nehézséggel küzd, az autóipar, ebben az egyik fő ludas, ami ahol azért viszonylag gyenge teljesítményeket látunk, és emellett azért az infláció is ütemesen jött lefelé, bár még tény, hogy egy picit a inflációs cél fölött van az infláció, de már 2,3-4-5%-okról beszélünk, amik már nincsenek messze az Európai Központi Bank céljától. Úgyhogy Christine Lagarde azért nem nagyon akart egyértelmű állást foglalni abban, hogy a szeptemberben tutira kamatcsökkentés jön. Abszolút adatvezérelt üzemmódban van. Ilyen szempontból egyébként hasonlít a Magyar Jegybankhoz is, hogy a Magyar Jegybank hasonlít az Európai Központi Bankhoz. Tehát általában most az látszódik, hogy a jegybankok szeretik ezt az adatvezérelt üzemmódot hangsúlyozni, mert nagyon bizonytalan környezetben vagyunk, sok-sok geopolitikai kockázat van, külső sokok vannak, sérülékeny a piac, úgyhogy nem szeretnének elköteleződni előre, hosszú távra semmilyen kamatpálya mellett. Ettől függetlenül én összességében azért úgy éreztem a kommunikációt, hogy tere van a szeptemberi kamatcsökkentésnek, tehát én elég nagy esélyt látok arra, hogy 25 bázisponttal fogják mérsékelni majd szeptemberben az Európai Központi Bank részéről az alapkamatot, és továbbra is megtartottuk azt, hogy évvégéig még egy kamatcsökkentést várunk az Európai Központi Bank részéről, tehát ezzel már ugye az évelei 4%-ról 3,75%-ra csökkenne évvégére a betéti kamatnak a szintje.
És akkor ez nagyjából megegyezik a piaci várakozással is a te várakozásod, hogyha jól értem.
Igen, ez most már így összefésülődött a piaci várakozásokkal. Ott is azért ezek dominálnak, hogy nincsen nagyon erős gazdasági növekedés, ami nagy inflációs nyomást hozna, bár az tagadhatatlan, hogy Európában is továbbra is feszes a munkaerőpiac, ami hozhat némi inflációs nyomást, és leginkább a szolgáltató szektorral kapcsolatban van ott is kockázat, ugyanúgy, ahogy Magyarországon. Úgyhogy figyelni kell az Európai Központi Banknak, de ott is, ha megnézzük, hogy mondjuk egy 2,3-2,4-es kamat inflációhoz képest évvégére eljuthatunk egy 3,25-ös alapkamathoz, az még mindig restriktív, ugye egy pozitív reálkamat környezetről beszélünk, ami segíti azt, hogy az infláció az tovább mérséklődjön majd 2025-ben, és hát 2025-ben kérdés lesz, hogy el tudja érni majd az Európai Központi Bank az inflációs célját, amennyiben igen, akkor ott további kamatcsökkentésre nyílik tér, tehát akkor elképzelhet, hogy akár 2,75-2,5 környékére is levágja a kamatot, viszont beragadna itt a 2,5%-ról az infláció, akkor valószínűleg jövőre nem tud tovább menni a kamatcsökkentéssel.
Szerintem még érdemes az IRS, illetve a kötvényhozamokról is beszélni pár szót, mert a francia választás után volt egy elég komoly emelkedés két eszközosztályban. Most az elmúlt pár hétben az látszik, hogy volt egy kis visszarendeződés, mind a kötvény, pedig az IRS hozamokban. Szerinted most ez a mostani megnyugvás, ez kitarthat még, vagy itt hogy gondolod, hogy fognak a hozamok alakulni a következő hetekben?
Ugye az európai parlamenti választás után, jött ezek a francia választások, amik nagyon fölborzolták a kedélyeket, egyébként volt Angliában is választás, ahol a munkáspárt végül is elsőprő többséggel nyert. Franciaországban pedig sikerült megakadályozniuk, hogy a szélső jobb oldal önmagában kormányzóképes legyen. Úgyhogy azért ez a piacoknak megnyugvást hozott, és tényleg tudtak korrigálni a hozamok. Ráadásul ezek a kamatcsökkentési várakozások, hogy egyre erőteljesebbeké váltak, mert az infláció kedvezően alakul, azért a gazdaságok is lassulgatnak, vagy nem annyira gyors a növekedés. Ugye ezek mind-mind azért segítik azt, hogy a hozam környezet az jöjjön lefelé. Úgyhogy ez az, amit láttunk a piaci hozamokban. Szépen egy picit el tudott kezdeni visszaszűkülni a spread is, vagy hát ezek a kamat különbözetek. Egyébként Magyarországon is egy elég jelentős hozamcsökkenés következett be, bár ebben jelentős szerepe van annak is, hogy a költségvetésünkben van egy kiigazítás. Ugye, ha már itt, akkor egy pár szót így a költségvetésről megejtve. Ugye nálunk volt egy költségvetési kiigazítási program, amit bejelentett a kormányzat, ami leginkább most a bevételre fókuszált, és ennek az egyik eleme az, hogy az extra profit adót, amit a bankszektorra kivetnek, ugye annak egy részét le lehet írni, hogyha növelik a bankok a kötvényállományukat. És ezzel ez azt jelenti, hogy a bankok elkezdenek vásárolni sok-sok kötvényt, tehát egy plusz keresletet generálnak a piacra. És ez a plusz kereslet, ez az, ami elkezdte lefelé nyomni a kötvényhozamokat. Első körben egyébként inkább a rövideket, az egy éven belüli kötvényeket, diszkont kincstárjegyeknek a hozamát kezdte lefelé tolni, és most már később egyre inkább megjelent a közepén, és illetve a hosszú végén is a hozam görbének, tehát 5-10 éves kamatok is elindultak lefelé. És ez egybeesett azzal, hogy egyébként a core piacokon, tehát az amerikai, az európai piacokon is van egy pici hozam csökkenés, és az a kettő így begyűrűződött így a magyar piacra is. Én azt gondolom, hogy azért, hogyha itt a kamatcsere ügyleteknél, tehát a fix kamatokról beszélgetünk az eurózóna esetében, olyan nagyon sok tér nincsen már lefelé ezekben a kamatokban, mert az egyensúlyi kamatszintet az eurózónára azért inkább a 2,5% környékére tesszük, tehát alapvetően nem várjuk azt, hogy az Európai Központi Bank 2,5% alá vágná a kamatot. Ahhoz, hogy az alá vágja, ahhoz egy recessziónak kéne jönnie, és akkor beszélgethetnénk arról, hogy jelentősen alacsonyabb kamatkörnyezet alakuljon ki. Viszont ez nem az alapszenáriunk, így nem is várjuk azt, hogy ez alá vágja az Európai Központi Bank a kamatát, és így ez egy határt szab annak, hogy meddig tudnak lejönni a fix kamatok is a piacon.
Igen, nagyjából a piaci kamatcsere ügyleteknél ezt mutatja a grafikon is, hogy ilyen 2,6-7-8 körül mocorog.
Így van,
de hosszabb, tehát az 5 éven felül is akár.
Így van, és ugye ez azt is jelenti, hogy például annak, aki abban gondolkodik, hogy esetleg fixálja a kamat kiadásait, hogyha nem fél attól, hogy itt hirtelen egy nagy recesszió jönne be, akkor abszolút megéri egyébként ilyen fix kamatokat felvenni, hiszen nincs nagy különbség a változó kamat és a fix kamat között. Sőt, rövid távon most még sokkal kedvezőbb a fix kamat is, mint a változó, tehát rövid távon még nyer is rajta. Úgyhogy ez abszolút egy jó stratégia lehet annak, aki tényleg nem fél attól, hogy itt egy komoly recesszióba szaladunk bele a következő egy-másfél évben.
Igen. És akkor tengeren túl is egyébként az USA-ban úgy tűnik, hogy az inflációban megint volt egy lassulás, mind a headline, mind a core infláció tekintetében a vártnál úgymond kedvezőbb adat jött, alacsonyabb inflációs szám. Volt is egy rally a tőzsdéken, illetve a dollár azért markánsan gyengült. Szerintem ez egy fontos esemény volt így a tengeren túli piacot tekintve. Itt most az inflációs adat tudatában mit gondolsz, ez a Fednek a politikáját hogyan befolyásolhatja?
Ugye a Fed sok mindent néz, az egyik ez az inflációnak az alakulása, a másik, amit nagyon követ, ez a munkaerőpiac. És én azt látom, hogy nem csak az inflációnál volt egy alacsonyabb adat, mint a várakozások voltak, hanem a munkaerőpiac is inkább abba az irányba fejlődik, ami lehetőséget teremt a Fed számára, hogy elindítsa a kamatcsökkentését. Ha a legutóbbi két inflációs adatot nézzük, akkor mind a kettő lefelé jelentett egy meglepetést, tehát alacsonyabb infláció jött ki az USA-ban, mint a piaci várakozás, és azt néztük, hogy nagyjából ez egy plusz 0,3%-nyi pontnyi mozgásteret ad a Fed számára. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy teljes kamatcsökkentésnyi mozgástér pluszban megnyílt az elmúlt két hónapban a Fed számára, ahhoz képest, mint amit mondjuk áprilisban láttunk az inflációs pályán. Úgyhogy ez egy elég erős jel arra, hogy szeptemberben elindíthatja a kamatcsökkentési ciklusát a Fed. Ja, a másik lábát, ha nézzük a munkaerőpiaci adatot, ott is az látszódik, hogy azért a feszessége a munkaerőpiacnak az elkezdett csökkenni. Egyre kevesebb a betöltetlen nyitott állás pozíció Amerikában, és egyre inkább visszakerült egy egyensúlyi szintre a munkaerőpiac. Úgyhogy ez is egy olyan jel a Fed számára, hogy a mélyben lévő inflációs nyomás az középtávon enyhül. Úgyhogy ha ezeket összerakjuk, akkor tényleg szerintem ideje van annak, hogy a Fed elindítsa a kamatcsökkentési ciklusát, hiszen ott azért elég magas kamatról, 5,25-5,5%-os kamatsávról beszélünk, szemben az európai eurózónában lévő például 3,75, illetve hát 4,25-ös sávról. Úgyhogy Úgyhogy azt várjuk most a júliusi kamat döntésnél, ami jövő héten lesz a Fednél, hogy megágyaz ennek a szeptemberi kamatcsökkentésnek. Az nagyon nagy meglepetés lenne, hogyha most júliusban már kamatot csökkentene, hiszen a legutóbbi döntésen ennek még nem adott valószínűséget, hogy bekövetkezne ez a lépés. Inkább az a racionálisabb, hogy elkezdi azt kommunikálni, hogy az adatok olyan irányba haladnak, ahogy szeretnék látni, hogyha ez megerősítést nyer augusztusban is, akkor szeptemberben már jöhet az első lépés a Fed részéről. Egyébként a Fednél, ugye a legutóbbi kamat döntésnél, ami még júniusban volt, ott azért nagyon megosztott volt a stáb, hogy idén mennyi kamatcsökkentés lehet. Volt, aki ennél ambiciózusabb is volt, hogy akár nem csak egy vagy két kamatcsökkentés jöhet, hanem több is, de volt, aki abszolút a kivárásos taktikán van, és inkább még megtartaná a jelenlegi szintjét a kamatnak. Szóval az látszik, hogy vita van a Feden belül, de tényleg a legutóbbi adatok abba az irányba mozdítják el ezt a döntési mátrixot, hogy elindulhat a kamatcsökkentési ciklus Amerikában.
És ugye a csökkentési ciklus tekintve mind az LKB, mind pedig a Fed szempontjából az ütem az szinte nagyjából hasonló lehet, vagy melyik egy bank lehet az, amelyik esetleg gyorsabban tud csökkenteni?
Hát most összezár ez a kettő, tehát legnagyobb valószínűséggel negyed évente fognak lépni. Ugye ez azt jelenti, hogy minden második kamatdöntésnél fognak kamatot csökkenteni, és 25 bázispontokkal lépdelhetnek előre. Elsősorban azért, mert egyik gazdaságban sem látszik az most, hogy egy mély recesszióba fordulna át. Vannak jelek, tehát ezt nem mondom, hogy nincs kockázat, abszolút van kockázat. Egy csomó olyan mutató van, ami bejelez, hogy könnyen átfordulhat a gazdasági trend egy mély recesszió irányába. Például az egyik ilyen mutató Amerikában pont a munkanélküliséghez és a munkaerőpiachoz kapcsolódik, hogy az elmúlt 12 hónapban milyen ütemben emelkedik a munkanélküliség. Az egy olyan jelzőszám felé közelít, ami az elmúlt 100 évben, ha bejelzett, akkor szinte mindig recesszió következett. Még nem vagyunk ott, de hogyha a következő két adat is romló munkaerőpiaci trendeket jelez előre, akkor bejelezhet ez a mutató, ami már azt vetíti előre, hogy jövőre akár recesszióba süllyedhet az amerikai gazdaság. Tehát vannak abszolút veszélyes jelek, de egyelőre az, hogy viszonylag azért szép munkabérnövekedés van, kezd helyreállni a belső kereslet, ezek azt sejtetik, hogy el lehet kerülni a recessziót, és emiatt akkor nem kell hirtelen 50-100 bázispontokat vágni sem az Európai Központi Banknak, sem a Fednek, hanem ez a folyamatos és trendszerű kiigazítási program, vagy mérséklési program az, ami megvalósulhat a Fed részéről is. Ahol már nagyobb különbség lehet, az 2025 második fele, illetve 2026, hiszen az Európai Központi Bank hamar elérheti az egyensúlyi kamatszintet, míg a Fed azért jóval fölötte van. Tehát az jövő év második felében már sokkal inkább szétnyílhat a két jegybanknak a monetáris politikája.
És így mondjuk ezt az árfolyamra kivetítve, itt az euró-dollárban az elmúlt pár hétben a kereskedési sáv az nagyjából 1.0650-1.0950 körül van. Az 1.0950-es tető az most megfogta a dollárnak a további gyengülését, és most innen egy kicsit elkezdett erősödni a dollár. Mit gondolsz, hogy ez a sáv ez hogyan tolódhat mondjuk év végére, illetve mondjuk a következő év első felében?
Hát itt meg kell említenünk azt, hogy azért lesz egy amerikai elnökválasztás is még az idei évben, és ráadásul pont most a napokban visszalépett Joe Biden a versenyből, és úgy tűnik, hogy az alelnök jelölt, Kamala Harris lesz az, aki a elnöki posztért versenybe fog szállni. Úgyhogy ez az amerikai elnökválasztási kampány, kinek milyen üzenete van, milyen gazdaságpolitikát terveznek folytatni. Azért ez is nagyban befolyásolja majd a dollár árfolyamát. Én azért azt látom, vagy azt valószínűsítem, hogy most még rövid távon nem fog tudni átmenni ezen az 1.0950-en az árfolyam. Sokkal inkább itt az 1.0850-es sáv az, ami még megmaradhat. De picit középtávra előtre tekintve, tehát ha már most évvégére beszélünk, meg jövő év elejéről, akkor szerintem egyre inkább elkezdheti megközelíteni az 1.10-et, vagy akár fölé is mehet majd az 1.10-es értéknek. Még mindig azt látjuk, hogy az a dollár az inkább túlértékelt, tehát fundamentálisan inkább el kéne csúsznia majd az 1.15 környéki szintre. Csak hát nagyon sok a geopolitikai kockázat is, meg még mindig azok a választási kockázatok, amik megjelennek az USA-ban. Most amíg ez nem tisztázódik, addig én azt gondolom, hogy inkább egy picit az erősebb tartományban marad majd a dollár árfolyama.
Tehát akkor magyarul ez a sáv, ez tető, ez nagyjából megmaradhat még a következő pár hónapban. Talán egy kicsikét 1.10-1.10.50 felé csúszva.
Így van, én azt gondolom, hogy egyelőre még maradunk inkább az erősebb tartományban a dollár esetében, és ez az 1.0950-1.10, ez még inkább egy tetőt jelent az árfolyamban.
És azt mondjuk, hogy a dollár-forint esetében ott szerinted milyen tartományban mozoghat az árfolyam?
Hát ez nehéz, mert néha azt látjuk, hogy amikor éppen a dollár erősödik, akkor pont a forint gyengül, és ez sokkal inkább megtolja a dollár-forint árfolyamot fölfelé. Elsősorban akkor, hogyha a kockázatkerülés az, ami felélénkül a világban, akkor jellemző ez az együttmozgás. Egyszer-egyszer meg volt olyan is most az elmúlt időszakban, amikor erősödött a dollár, és tudott vele együtt erősödni a forint árfolyama is. Szóval nehéz megmondani. Ami látszódik, hogy azért egy magasabb volatilitás van a dollár-forint piacán egyértelműen, mint az euró-forint piacán. Én ugye most jelenleg nagyságrendileg ilyen 3.60-63 környékén szokott mozogni a dollár-forint. Miután a forint, euró-forintban nagy erősödést nem várunk, ezért innen akkor tudna érdemben erősebb szintre, mondjuk 3.55-3.54 környékére lemenni a forint, hogyha a dollár az be tudna gyengülni. Már mesterre se látunk most nagyon nagy esély, tehát azt gondolom, hogy ez a 3.58-3.60 ez inkább az alja a dollár-forintnak, és akkor innen megyünk fölfelé a 3.70-3.75-ös tartomány irányába, hogyha a sáv tetejéről beszélgetünk.
Igen, úgy tűnt, hogy a 3.55 az így már egy komolyabb szint, ami gátat szab a további erősödésnek, úgyhogy az most egy eléggé vételi tartománynak tűnik a dollár-forintban.
Így van.
Köszi, Dávid. Úgy érzem, hogy a fontosabb témákat mindet érintettük itt az elmúlt közel szűk fél órában. Még egyszer szeretnék a kedves hallgatóknak a figyelmét felhívni arra, hogy szeptembertől a Spotify-on az új adások, KNTH podcastok név alatt lesznek elérhetőek. Itt tudják majd az új adásokat meghallgatni.
KNTH Piac és Gazdaság.